Hátizsák. Kalandok a világ körül.
Minél messzebb jutunk a civilizációtól, annál több ember dolgozik együtt, mint család, nagyobb a tisztelet az idősebb generációk felé, és minél távolabb megyünk, annál kedvesebbek és őszintébbek az emberek. Ezt Jimmy Nelson amerikai fotográfus mondja, akiről úgy hírlik, hogy a legtöbb népcsoportot tudta lefotózni a Föld nevű bolygón. Nos, ezt az állítást fogják igazolni vagy cáfolni Mátai András és Csapó András, akik Indonéziában tettek egy nagy kört, és nem csak simán utazni mentetek, hanem azért indultatok útnak, hogy dokumentumfilmet forgassatok négy helyi törzsről vagy népcsoportról, most meg itt vagytok ugye a stúdióban, nyilván hiszen bekonferáltalak benneteket üdvbe.
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
Sziasztok, én is.
A Toradja, a Mentawai, a Bajo és a Balinéz törzset próbáltatok közelebbről megismerni, ugye?
Így van, így van. Én ezért tisztában tenném gyorsan itt az elején, hogy a törzs szóhoz mi nagyon azt társítjuk, hogy egy ilyen dzsungel közepén élő kisé visszamaradott népcsoport. Ez főleg a mentavályoknál valósul meg. A többi népcsoport az viszonylag fejlett, tehát innen nem annyira fejlett, de ott fejlett körülmények között.
Jó, azért jó, hogy ezt mondod, mert múlt héten itt a Hátizsákban Szilas Ildikó volt kultúrantropológus és Afrika kutató, és vele is szóba jött ez a téma, és ő is azt mondta, hogy ő nem szereti a törzs kifejezést, mert a törzsről itt Európában azt gondoljuk, hogy tényleg csúsznak, másznak a földön, ilyen egyszerű kis fűszoknyában rohangálnak, és beszélni is alig tudnak. Ő is sokkal jobban szereti a népcsoport elnevezést, de akkor itt a négy törzs vagy népcsoport esetén azért mégiscsak teszel különbséget?
Valamilyen szinten muszáj különbséget tennünk, hiszen baromi nagy különbség van egy a balinéz emberek között, akik már főleg a turizmus miatt olyan fejlettségű életszínvonal mellett élnek, akár ha nem is ők élnek így, de azért látják, hogy mi történik. Meg van különbség a között, hogy a mentawaiok, akik tényleg Szumátra mellett egy kis szigeten, Pulau Sibaruton a dzsungel közepén élnek, és a mai napig amúgy ilyen fűszoknyában és kitató eltesttel.
Tehát akkor itt tényleg van értelme a különbség.
Van értelme, hogy
értsük, hogy miről van szó. Szóval a hallgatók nyilván tudják, de azért ismétlésképpen, ugye van ez az Indonézia, ami egy nagyjából 20 magyarországnyi terület, 250 millió emberrel, 18.100 szigettel, ezen belül a négy nagyobb szigettel. Tehát miért pont ezt a négy népcsoportot vagy törzset választottátok?
Hát nem csak ketten csináltuk ezt a dokumentumfilmet, amit forgattunk, hanem volt egy társunk, 30 Rita, aki egyébként a sárgaruhás lány, és ő kutatja és keresi azokat a témákat Indonéziában, amit érdemes lehet ugyan nagy szélesebb körben is megmutatni a világnak. És így hárman összeálltunk. Rita gyakorlatilag a kutatómunkát csinálta, illetve a logisztikai dolgokat. András volt a műsornak úgymond a szeme, tehát ő a kamera, az operatőr, a vágás és hasonló
mint
dolgok.
Mint a YouTube csatorna navigátora.
Igen, igen. Én pedig voltam a szája, hogy az én kalauzolom végül is végig a nézőket ezeken a népcsoportokon. Tehát én mutatom meg nekik. Olyan törzseket, népcsoportokat kerestünk, akik valamilyen okból kifolyólag valami érdekes dolog van velük kapcsolatban, mint mondjuk a toradzsák, akiknek az egész életükben a legfontosabb dolog a haláluk. Gondolom, hogy belemegyünk, hogy ez pontosan mit jelent. És ezek a népcsoportok, törzsek nyitottak a turizmusra, és bárki, aki kedvet érez, el tud menni, és majdnem ugyanazokat az élményeket át tudja élni, mint amiket mi szereztünk, mi éltünk át.
Ilyenkor persze mindig felmerül a kérdés, hogyha nyitottak a turizmusra, beengednek turistákat, megmutatják az életüket, akkor mennyire nevezhető az ő életük, a szokásaik, a hagyományaik továbbra is autentikusnak?
Nem mondanám, hogy ez egy ilyen az a fajta turizmus, hogy megjönnek a buszokkal, a kínaiakat hozzák, nem tudom, 60 fővel, és akkor hirtelen így. Tehát nem ez a masszív turizmus van. Olyan turizmus van, működik, amit inkább a hátizsákosoknak, a kalandvágyó utazóknak ajánlanak. Tehát nem beszélhetünk ilyen nagymértékű turizmusról.
Csak azért jutott eszembe, mert nekem van egy rettenetes élményem Peruból. Megérkeztünk Iquitosba, ami Perunak egy olyan őserdei városa, ahonnan nem vezetnek ki utak, tehát csak hajóval vagy repülővel lehet megérkezni. Megérkeztünk hátizsákosként, és a Youth Hostelben elkapott minket valami utazás szervező, és mondta, hogy elvisz minket ilyen törzsekhez, nagyon érdekes törzsek, és hú, szenzáció. Hát mi még gondoltuk, hogy jó, hajrá, befizettük a pénzt, és akkor evezett velünk a csónakkal kb. 2 kilométer, de lehet, hogy annyit sem, az Iquitos, a 6 milliós Iquitos nagyvárostól, megérkeztünk egy ilyen kis nátkunyhós településre, és akkor ott láthatóan ilyen nagyon turista csalogató táncokat mutattak be, meg levetkőztek direkt nekünk, hogy megmutassák, hogy fúj, lóg a törzsi nőknek a melle, és vizé, és akkor ott lehetett velük fotózkodni, amiért még plusz pénzt kértek, na ezt már nem vállaltuk, tehát elnézés egy utólag a dologtól, de azt éreztem, hogy kurválkodás az egész, és azért, hogy valamiből megéljenek, kvázi úgy tesznek, mintha egy törzs lennének, holott azt is el tudom képzelni, hogy egyébként hétfőtől péntekig meg farmerben bejárnak Iquitosba dolgozni.
Igen, azért ezt tegyük hozzá, hogy ilyen szempontból is azért különbséget kell tennünk a négy népcsoport között, hiszen azért Balira elég sokan eljutnak. Tehát oda viszonylag könnyen el lehet jutni, ott kényelmes szállásba meg lehet szállni, hogyha az ember úgy szeretné. Viszont, hogyha el szeretné jutni a Mentawai dzsungelbe, oda, ahogy te is említetted, itt is csak komppal át lehet menni a szigetre, és a szigeten 5 órát kell egy ilyen egy fából kifaragott kenúval bemenni a dzsungel közepére. Tehát azért ezt kifelejtettük mondani, hogy általában azokon a területeken, ahol most voltunk, oda azért ki kell lépni a komfortzónából, és azért viszonylag nagyobb szervezést igényel, mint az, hogy most befizetünk egy túrába, és akkor elvisznek, és fotózkodunk, és nem tudom. Tehát mi mondjuk a forgatás szempontjából általában egy ilyen 4-5 napot eltöltöttünk mindenhol. Tehát nem is csak arról volt szó, hogy mi oda mentünk egy napot, és akkor ők beöltöztek, és fotóztuk őket, és aztán hazamentünk, és ők is, hanem mi ott éltünk mondjuk a Mentawai dzsungelbe, ott éltünk a családdal, fürödtünk velük a patakba, mentünk el vadászni, halászni, tehát hogy reggeliztünk, vacsoráztunk, tehát ez teljesen más. De visszakanyarodva amúgy nekem ez nagyon nagy kérdésem volt Balival kapcsolatban. Én egy évig éltem ott, és az elején nem tudtam hirtelen eldönteni, hogy ezt most tényleg csak azért csinálják, hogy a turizmus fennmaradjon, tehát az összes szokás, és mert ott azért nagyon olyan dolgok, rituálék történnek nap mint nap az utcákon és mindenhol, ami hát szemed gyönyörkedtető, tehát tényleg, és ezt így bizton állíthatom, hogy ott teljesen őszintén és mélyen megmaradt a balinész hitvilág és a kultúra. Tehát ők igaziból nagyjából fittyet hánynak arra, hogy most a turisták ott vannak, vagy nem, és hogy nézik-e őket, vagy sem. Sőt, nagyon sok dologból ki vannak zárva a turisták, tehát mondjuk nem lehet bemenni a szentélyekbe. Meg lehet nézni a templomokat kívülről, vagy be lehet menni a kertbe, de konkrétan, ahol mondjuk a ceremóniák zajlanak, oda nem is mehet be turista. Tehát én ezt biztosan állíthatom, hogy Indonéziában nagyon sok helyen ez így megmaradt, és őszintén megmaradt.
Sose felejtem el, járt itt egyszer Lantai Csont Gergő fotográfus, aki bejárt Afrikát egy szál géppel, és ő elvetődött, van egy olyan törzs, nem tudom már a nevüket, akik Szomáliában meg Etiópiában pásztorkodásból élnek, és akkor valami ismerős elvitte őt, de csak úgy tudott bejutni, hogy 3 napig valami kalodában ült, miközben a vének tanácsa döntést hozott a feje fölött, hogy beengedik-e a törzsbe. Arra lennék kíváncsi, hogy nálatok ez hogy működött? Tehát mennyire kaptatok gyorsan vagy egyszerűen belépési engedélyt a törzsekhez?
Hát például, ha már ugye törzsekről beszélünk, akkor Mentawai és ők voltak ilyen szempontból a legérdekesebbek. Azt kell, hogy mondjuk, hogy ránézésre és előre, ahogy készültünk fel, hogy milyen élményünk lesz, és láttuk már előre, amik interneten fotókat erről a törzsről, hogy tényleg fűszoknyában, és úgymond azt gondoltuk, hogy vad emberek. Hát a maga az élmény náluk volt a legintenzívebb olyan értelemben, hogy a legjobban éreztük magunkat hozzájuk kötődve. Ez így, lehet, hogy így furcsa hallani. Ott éltünk velük, ahogy velük a mindennapokat éltük, ahogy beengedtek a saját életükbe, és 3-4 nap után biztosan állítottuk, hogy nem csak egy turisták vagyunk, akik csak elmentünk oda, hanem azt éreztük, hogy tényleg az ő vendégszeretetük az igazi.
Bocsánat, és... hogy mi is pontosan bekerüljünk a történetbe, hogyan néznek ki a Mentawai mindennapok?
Igaziból itt tényleg nagyon ilyen természetközeli és egyszerű életre kell gondolni. Tehát fel kell a nap, ezzel ők is felkelnek. Amúgy ez érdekes is, mert nekik a testük tele van tetoválással, viszont ez egy több ezer éves tetovás, és ugyanaz a motivum maradt fönn. És két nagyon fontos tetoválás is van a testükön, mind a kettő egy napszimbólum, ami azt jelképezi náluk, hogy amikor fel kell a nap, akkor indul az élet, és akkor kell megcsinálni az aznapi dolgaikat, és amikor lenyugszik, akkor vissza kell térni a pihenés fázisába. És ez nagyon jól le is írja az ő életüket. Tényleg nagyjából úgy néz ki, hogy fölkelnek.
Bocsánat, a testetoválásban családi specifikáció van?
Nem nagyon. Én láttam egy-két olyan dokumentációt, ahol kicsit eltérő tetoválások voltak, de az alapszínvonalak mindenhol ugyanazok. Szóval az a lényeg, hogy tényleg fölkelnek, általában az asszonyok halásznak a folyóban, ilyen rákokra vadásznak, meg kishalakra, a férfiak vadásznak. Mondjuk a vadászás az általában olyan, hogy elmennek akkor is tényleg egy héten keresztül, és mérgezett nyilat visznek magukkal, és akkor tényleg ott a dzsungelben alszanak. Mesélték azt is, hogy milyen ilyen igéket kell elmondani, hogy a kígyókat távol tartsák maguktól, meg van, mutatták ki külön tört, ami arra van, hogyha jön a kockás piton, akkor azt vágják le magukról, meg ilyen. Tehát, hogy itt tényleg nagyon belementek ott a részletekbe. Természetesen megvan nekik is a valamilyen hagyományuk a sütéssel kapcsolatban, ők általában a szagúfának az őrölt, kvázi lisztjét sütik meg banánlevélben, aminek hát őszintén milyen íze van, és ilyen fűrészpor íze van, tehát mi örültünk, hogy tudtunk vinni magunkkal valamennyi rizst, meg olyan élelmet, amit meg tudtunk főzni, ott egy ilyen kis tűzrakáson.
Vissza lehet utasítani azt az ételt, amit ők kínálnak?
Hát vissza, de nem illik szerintem meg. Az elején azért féltünk.
Csak mindig belegondolok abba, hogy én glutén és lisztérzékeny, vagy glutén és laktózérzékenyként mit kezdenék egy ilyen törzsi helyzetben, de föltetted a kezed, te is érzékeny vagy valamelyikre?
Hát nekem is kijött egy ilyen lisztérzékenység, Andris pedig laktózérzékeny, szóval...
Akkor jogos volt a kérdésem, hogy mit csináltok, ha kínálják a kaját, amiben lehet, hogy minden van. Bár lehet, hogy pont náluk az őserdőben pont nincsen glutén meg laktóz.
Bár és nem ez volt a legnagyobb probléma, hanem hát a világ legbüdösebb gyümölcse, a durián, amíg ott voltunk mi 5 napig, 2 dolgot ettek, vagy ezt a fűrészpor ízű valamit, pedig a durián gyümölcsöt, ami nem tudom ki hallott róla, ez az a gyümölcs, amit tilos felvinni a repülőgépre, mert olyan erős szaga van, és hát erre nincsen jobb szó. Hát, és ilyen
lábszagú.
Ilyen...
És kérdés, hogy a szagához képest az íze?
Az íze, hogy én legalábbis úgy vagyok vele, hogy az íze alapvetően nem rossz, viszont van egy olyan szörnyű utóíze, ami gyötör órákon keresztül, és így jön vissza. És azért azt tegyük hozzá, hogy itt a WC az a...
Természet.
Az a természet. Tehát, hogy...
Ami lehet, hogy a leghigiénikusabb egyébként.
Igen, de itt 2 térdműtét után nem a legkényelmesebb, igen. Azt is hozzá kell tenni.
Szóval az asszonyok halászgatnak, a férfiak elmennek vadászni, mérgezett nyillal, varázsigékkel, különböző tőrökkel, és akkor a gyerekek otthon maradnak az asszonnyal.
Igen, általában a gyerekek így a ház körül, illetve természetesen az idősödő fiúk, azok mennek a férfiakkal. Tehát így generációra generációra adják át ezt a tudást, illetve ugyanúgy adják át a tudást. Van egy ilyen szavuk, ez a szekeré, ez körülbelül azt jelenti, hogy vezető vagy sámán. Tehát azok az emberek vannak teljesen kitetoválva, akik sámánok. És ez is így apáról fiúra száll át, és egy bizonyos kor után lehet ezt a szekeré titulust megkapni.
Mit csinál egy sámán? Mert elképzeléseink nyilván meg sztereotípiáink vannak, de lehet, hogy ez teljesen máshogy működik egyébként egy ma is létező törzsnél.
Én ezzel úgy vagyok, hogy erre nem volt elég 4-5 nap. Valószínűleg erre több hónap kell, hogy ezt az ember... Tegyük hozzá, hogy a mentavályoknak van egy saját nyelvük. Ők se írni, se olvasni nem tudnak. Tehát ez a nyelv ez úgy maradt fönn, hogy szájról szájra terjedt évszázadokon keresztül. Tehát szerintem ahhoz, hogy megtudjuk, hogy konkrétan egy sámán mit csinál, ahhoz sokkal jobban kell tudni ezt a nyelvet, ahhoz meg kell tanulni ezt a nyelvet, ahhoz meg ott kell lenni. Mi bizonyos történeteket megtudtunk, hiszen volt ez a 3 sámán, ez a 3 szekeré, aki a családban lakott, ők tudtak indonézül. És velük tudtunk indonézül beszélgetni. Angolul 1-2 szót tudtak, amik így megtanultak az odaérkező fotósok és videósoktól, de hogy ez így nagyon elenyésző volt. Szóval igaziból mi a Ritával azért valamilyen szinten tudunk indonézül beszélni, és akkor ezáltal megkaptunk pár információt, de tehát én teljesen biztos állításokat, hogy most egy sámán mit idéz meg, és hogyan, azt nem mernék jelenteni.
Ha már a nyelvnél tartunk, nagyon büszke rá Indonézia, ti jobban fogjátok tudni idézni a mottót, hogy...
Egység a különbözőségben.
Egység a különbözőségben, és arra is büszkék, hogy van egy közös indonéz nyelv, de ez mennyire jellemző, hogy még a legkisebb, vagy legutolsó törzsben, vagy népcsoportban is azért ez a közös indonéz nyelvet beszélik?
Hát igaziból ez nagyon változó. Én azt mondanám, hogy általában, aki mondjuk Indonéziában él, és 60 évnél fiatalabb, az viszonylag biztos, hogy beszél az indonéz nyelvet, hiszen az oktatás már több évtizede az indonéz nyelven megy az iskolába. Ebből kifolyólag amúgy minden, hát hogy is mondjam, tehát általában nagyobb szigeteken legalább egy különböző nyelv létezik. Tehát mondjuk Balin van a balinéz. Lombokon van a szaszak, Jáván van a jávai, Szumátrán is többféle van. Tehát azt hiszem, hogy több mint 160 nyelv van körülbelül, ilyen eredeti nyelv, és akkor létrehoztak egy közös indonéz nyelvet. Ezt a közös indonéz nyelvet viszonylag mindenki beszéli, aki nem nagyon öreg, illetve aki nem tényleg az Isten háta mögött lakik. Itt a mentavályoknál sokan, tehát hogy itt három emberrel találkoztunk, ott a dzsungel közepén, aki tudott indonézül. A többiek nem tudták, hogy miről beszélünk.
Mennyire idegenkedtek a kamerától?
Ők azért szerintem hozzá voltak szokva, hogy időről időre megjelenik valaki kamerával, és akár dokumentumfilmet vagy fotókat készítenek róla. Azt kell, hogy mondjam, szerintem nekik nagyon tetszett. Tehát például van egy ugye, applikáció, a Boomerang, amivel egy ilyen ismétlődő kis videó szekvenciát lehet felvenni, és azt így lejátsza, ismétlelve. Hát amikor ezt meglátták, és a két anyuka pózolt a kamerának, és mindenféle mozdulatokat csinált félmeztelenül, utána ezt visszatudták nézni a kamerával, ezek órákig elröhögtek ezen.
Ez egy félnapos program volt.
Ez egy félnapos program volt. Illetve bármikor, amikor az volt, hogy fotó, már azt kell, hogy mondjam, hogy tudták azt is, hogy hogyan kell majdnem, hogy pózolni. Tehát nagyon tudták magukat adni, megmutatni, hogy igen, hogyan álljanak be a kamerának. Nagyon-nagyon szuper fotókat tudtunk így róluk csinálni, úgyhogy ilyen szempontból nagyon
egyszerű. Viszont gondolom, még mint egy nyugati civilizációban élő ember, még nem kérik ki maguknak, hogy jaj, ez, itt nem voltam jó, ezt törölt.
Nem. Sőt, szerencsére olyan se volt, hogy hello, akkor fizess ezért a fotóért. Tehát a fotózás és ilyen videófelvételek nagyon könnyen mentek velük. Azért azt láttuk, hogy nagyon hamar elfáradtak. Tehát, hogy nem voltak hozzászokva ahhoz, hogy mondjuk, nem tudom, az mondjuk 5 percig még ment, de mondjuk a 10. percnél már láttuk, hogy unják, már elég volt, már, és akkor mi is mondtuk, hogy jó, akkor elég volt, pihenjenek egy kicsit.
Mindig azon gondolkozom, bocsánat, hogy igazából mekkora technológiai gap lehet az ő fejükben, nem? Tehát egyrészt vannak a mérgezett nyilak, másrészt néha megérkeznek a fura, fehér vagy másbőrű emberek ilyen kamerákkal, amikkel föl tudnak venni minket, de hogy az alapinformációk, hogy megértsék ezt a technikát, vagy ez honnan van, ez teljesen hiányzik. Tehát kvázi mint egy valami varázseszköz lehet ez.
Igen, és ez nagyon fontos, hogy említed, hiszen mi is azért próbáltunk mindig arra figyelni, hogy a lehető tényleg minimumot tegyük ki eléjük így a kirakatba. Tehát, hogy mondjuk azt tegyük hozzá, hogy minden forgatási nap úgy végződik, hogy akkor mi nem pihenünk, hanem körülbelül hajnali 3-ig az anyagokat csoportosítjuk, és mentjük le több különböző külső merevlemezbe, hiszen azért itt nagyon nagy az esély, hogy eltűnik valami. De ezt is mi mindig próbáltuk úgy, hogy bementünk a kis szúnyoghálónk alá, elvonultunk egy olyan sarokba, ahol nem. Tehát, hogy nem tesszük ki őket fölösleges ilyen stressznek, nem tesszük ki fölösleges kérdéseknek, amiket tudjuk, hogy ez csak terhelné az ő tudatukat. És amúgy nagyon érdekes, hogy említette Jimmy Nelsont az elején, mert nekem ő az egyik legnagyobb példaképem.
És akkor valamit összeszikrázott.
Őtőle nagyon sokat lehet tanulni, hogy lehet a törzsekkel úgy dolgozni, hogy az nekik is kedvező legyen, és tényleg ne nyúljunk bele az ő ökoszisztémájukba, ne nyúljunk bele az ő életükbe.
És akkor egyetértesz azzal, amit ő mond, hogy minél messzebb jutunk a civilizációtól, annál több ember dolgozik együtt családként, és annál nagyobb tisztelet van például az idősebb generációk felé.
Én úgy gondolom, hogy ez általánosságban igaz, mondjuk én véleményt csak dél-kelet-ázsiai régióról tudom így formálni, amit tényleg messze van, de én ott nagyjából mindenhol ezt tapasztaltam, hogy még sokkal jobban összetart a család, sokkal több generáció él együtt, azért ennek megvannak az anyagi vonzatai is, tehát hogy nincsen pénzük. Tehát, hogy most, amikor a szobában vagyunk itt egy, nem tudom, 15 négyzetméteren, Indonéziában itt 7-8 ember eléldegél. Tehát van egy ilyen része is, hogy emiatt is, de alapvetően ott valahol még sokkal erősebb a kötődés így a családtagok.
Egyébként például a mentavályoknál nincs is semmi a mindennapi életükben, ami kvázi import dolog lenne, vagy ami bejönne a nyugati civilizációból?
Amit láttunk például, nekem nagyon érdekes volt, hogy mindenkinek a nyakába, a nyakláncon lógott egy kis biztosító tű, amit a kormánytól kaptak, kvázi segítségnek, mert korábban mindenféle eszközöket használtak, például a tüskéket kiszedni a lábukból, és nyilván az mondjuk fertőző volt és hasonló, úgyhogy kaptak egy biztosító tűt, amit ők így kvázi mindenre használtak, láttam azt, hogy az egyik anyuka a fogából piszkálta ki a kajamaradékot, utána a kisgyerek elkérte az egyik felnőttől, és a lábából szedte ki a tüskéket vele, tehát ez ilyen multifunkcionális. Illetve a törzsfőnöknek volt egy telefonja már, ami hol működött, hol nem, egy nagyon régi. Ő hát olvasni nem tudott, tehát hogy a számok és az, hogy ki hívja, hanem azt mondta, hogy tudja, hogy melyik gombbal kell felvenni, hogyha valaki hívja, és akkor megkérdezi, hogy ki hívja. És egyébként ezt a telefont egy kis szatyorban tartotta a családi, hát családi házának, a család házának a tetőgerendájára így fölakasztva. Tehát, ezért, az volt a kis polc.
Tegyük hozzá, hogy a szigeten nem nagyon van térelő. Tehát most azt hiszem, hogy most idén építettek valahova egy antennát a szigetre, de igen, hogy ahhoz így el kell menni, nem tudom, kilométereket, és akkor így föltartva el lehet kapni egy ilyen négyzetméteren egy térelőt, hogy akkor ott most lehet valamit lebonyítani. Tehát mi nem is, én legalábbis nem is vittem be a telefonomat oda, tehát teljesen fölösleges volt. Áram se volt amúgy. Tehát volt, a közelben volt egy falu, egy ilyen kisebb falu, ahol van egy generátor már, és ott azt hiszem, hogy este 9-től hajnalig van valamennyi áram, de hát az se biztos. Tehát itt azért tényleg nagyon
nem. Mivel mondtad, menjek. Hogy nincsen valószínűleg náluk pénz, ezért ez azt jelenti, hogy fél évente vagy egy évben egyszer bemennek a közeli faluba, vagy a legközelebbi nagyvárosra, és egy-két dolgot valamit elcserélnek, behoznak egy-két morenciket.
Igen, és mondjuk ilyen a dohány. Tehát, hogy ők azért elég erősen dohányosok, és nekik ez egy ilyen nagyon nagy érték a dohány. Tehát a dohány azt beszerzik, illetve nem is tudom, azt hiszem, hogy kávé volt még náluk, ami ilyen importcikk lehet. Illetve tényleg megy a cserebere. Tehát ők szedik a duriánt, a halat, a rákot, a vadásznak, és akkor ez így... Tehát náluk konkrétan a törzsön belül nincsen pénz. Tehát ők nem pénzeznek. A külvilággal már igen. De nem nagyon tudják az értékét. Igazából ebben bele is bonyolultunk mindig, hogy...
Sőt, úgy éreztük, hogy igazán a számoknak a jelentését se tudták. Tehát például, amikor beszélgettünk arról, hogy ki hány éves lehet, akkor... Mondtak így számokat, hogy mondjuk ő hány éves, nem tudta például, hogy ő magáról nem tudták, hogy hány évesek, és amikor kérdeztük, hogy mit gondol, hogy mondjuk mi hány évesek vagyunk, akkor így random számokat mondtak, amiből arra következtettünk, hogy ők úgy tudják a számokat, de nem ismerik a jelentésüket, vagy az értéküket.
Ez lehet másik... csak azért volt, mert annyira megöregített minket ez az 5 óra hajózás a mangrovén, hogy megőszültünk a végére.
Illetve egy másik érdekes, vicces történet, hogy kérdeztük, hogy akkor a pénzhez milyen a viszonyuk, és a fiatalok mesélték így viccesen, hogy hát az öregek annyira nem értik a pénznek a fogalmát, hogy egyszer, amikor két törzsfőnök valahol dolgozott valamiért, és kaptak érte egy darab papírpénzt, akkor amikor elfelezték, akkor félbevágták a pénzt. Így osztották el egymás között.
Viszont akkor gondolom nincs születésnapi torta, meg születésnapi ajándék. Tehát ezt megúszák a szülők, hogy ajándékot kelljen a gyereknek venni. Miért volt olyan szörnyű, vagy megerőltető a mangrovén? Mangrové? Azt mondtad? De ez egy folyó?
Igen, tehát most azt úgy kell elképzelni, amikor ilyen Nat Geo-n nézi az ember, hogy a dzsungel fölülről, és akkor ilyen kanyargó folyó, tehát egy olyanon mentünk be, nem mentünk olyan nagyon nagy távon, légvonalba, viszont 5 órán keresztül mentünk egy ilyen kifaragott fakenuba, és az igazság, hogy nem volt fölöttünk növényzet. Tehát egy szélesebb folyó volt, ami nagyon keskeny, vagy sekély volt, de végig sütött ránk a nap, és azért tegyük hozzá, hogy majdnem az egyenlítőn vagyunk, szóval az valami kegyetlen volt. És hát azért tegyük hozzá, hogy amikor ott voltunk a dzsungelben, akkor mi is ott aludtunk a földön velük, volt szerencsére egy szúnyoghálunk azért, tehát az sokat segített, de egész nap mentünk, forgattunk, csináltuk velük a dolgokat, és utána pedig tényleg a hideg patakban megy a fürdés, és egyéb dolgokat is ott a természetben. Tehát azért ez úgy megterheli az embert, főleg amikor visszük, cipeljük a cuccokat, azért féltjük, mert a páratartalomtól kezdve minden kikezdi a technikát, akkor aggódtunk azon, hogy tudjuk feltölteni az akkumulátorokat. Szóval nagyon sok ilyen tényező volt, ami azon felül, hogy be kell illeszkedni ott egy helyi törzs életébe, azon felül nekünk még feladatunk volt. Ilyen szempontból nagyon jó volt, hogy egy csapatként tudtunk együtt dolgozni, és hát azért a 4 hét alatt, amit végigforgattunk, mindenkinek volt nehezebb periódusa, mindenkinek volt valamilyen betegsége, mindenkinek volt olyan pont, amikor azt mondtuk, hogy na, itt és ne tovább, tehát hogy mostantól ez így nehéz, és legyen egy nap pihi, vagy valami, és akkor mindig tudtuk egymásba tartani a lelket, szóval nagyon jó csapatként tudtunk működni.
Bár nyilván nem lesz könnyű a dolog, hiszen nem nagyon lehet az életkorukat megállapítani, de mivel nincsen modern egészségügy, nincsenek gyógyszerek, de nyilván van egy csomó betegség, ez azt jelenti, és azért tőled kérdezem, András, egyik András, hogy te ugye egy évet éltél is Indonéziában, hogy ez azt jelenti, hogy a 30-40-50 év az átlag életkora a népcsoportok és a törzsek esetében?
Szerintem több, de erről nagyon validált információt én nem tudok. Én azt hiszem, hogy így általánosabban nézve az indonézeknél talán 60 év az átlag életkor, tehát nem olyan alacsony. Azt azért hozzá kell tenni, hogy a populáció fele az még fiatalkorú. Tehát, hogy teljesen más demográfiát mutat az a világ, mint ami itt van. Nekem ez egy év után iszonyatosan furcsa volt, hogy hazajöttem, és így...
Idős emberek vannak.
Igen, tehát, hogy ennyi idős embert, tegyük hozzá, hogy ősz embert, egyet se láttam körülbelül. Tehát, hogy ez vagy a stresszből kifolyólag, vagy genetikailag, de ők nem őszülnek meg. Vagy legalábbis nagyon ritkán őszülnek meg. Szóval ez is olyan furcsa volt, egy ilyen olyan világból hazacsöppen egy ilyen világból, teljesen még a társadalom is más jeleget mutat.
Most a hírek alatt derült ki, hogy neked van mentavaj tetoválásod, András.
Igen, igen.
Most megmutatni nem tudjuk, mert nincsen webkameránk, de hogy készült?
Hát igaziból én már előtte, mielőtt oda mentünk, kutatómunkát végeztünk, és akkor láttuk, hogy tele vannak tetoválásokkal, és hogy ezeknek megvannak a törzsi szimbólumai és jelentései, és hát már előtte gondolkodtam rajta, hogy esetleg ott valahogyan ezt így megszerezni, de nem voltam erre biztos, nekem ez volt az első tetoválásom, és ezért az emberben mindig benne van a kérdés, hogy csináljon-e vagy ne csináljon, és én úgy voltam vele, hogy majd ha ott leszünk, akkor a helyzet adja. És igaziból ez már körülbelül a harmadik, negyedik napon volt, amikor már tényleg akkora összhangot éreztünk velük, és ment a viccelődés, poénkodás, beszélgetések esténként, hogy azt éreztük, hogy itt ez simán kivitelezhető, és természetesen ők ebben nagyon partnerek voltak. Ennek a másik része pedig, hogy a filmbe be kellett mutatni. Tehát, hogy ez egy olyan sarkalatos pontja a mentavaj törzsnek, a tetoválás, amit mindenféleképpen be akartunk mutatni, ehhez nem volt más tesztalany, mint mi. Szóval...
De várjál, én azt hittem, hogy egy mentavaj szimbólumot itthon, vagy esetleg valami nagyvárosban magadra tetováltattál, ezt ők csinálták.
Nem, ezt ők csinálták ott a kis két bambuszbottal.
A nem fertőtlenített biztosított
igen,
meg a bambusz
igen. Igen, konkrétan ez a vágásnál derült ki, hogy ahogy csinálják a tetoválást, a sámán az megigazítja a tetováló botot azzal a tűvel, amivel minden más, tűvel. Szóval onnantól egy kicsit elkezdtem aggódni, de pont múlt héten voltam vérvételen, és rendben vagyok, de azért volt pár nagy
pillanatom. Fájdalomcsillapítás, vagy ilyesmi?
Semmi. Hát konkrétan a fertőtlenítés az úgy nézett ki, hogyha kész volt a tetoválás, ők a folyóból hoztak egy vödör vizet, abba beleraktak egy növényt, amit így összemorzsoltak, és az egy lelocsolta, és akkor azt mondta, hogy kész. És utána úgy kellett hazamennünk, hogy átmásztunk a folyón, szóval igaziból.
Tehát higiéniai körülmények, tehát nem
hát
az,
ez
hogy...
már talán egy kicsit túl van a vakmerő kategórián, de hát...
És tegyük hozzá, hogy ritának is van.
30 ritának a harmadik csapatnak, aki szóval... veletek volt. Igen. És miért pont ezt a motivumot választottad, ami a jól látom? Igen. Ja, ez maga a nap.
Ez maga a nap, a napszimbólum. Az ő testükön is van. Tehát az egyértelmű, hogy csak olyat lehet kérni, kvázi, amire hogy tehát kis delfint nem lehet kérni, hogy akkor varjunk föl, ahogy Andris szokta mondani. Szóval én nekem igaziból azért is tetszett meg a nap, mert én mindig is tudtam ezzel azonosulni, másrészt azzal, hogy tényleg ez a munkához kötődik, amit mi is munkaként, részben munkaként éltünk meg. A harmadik pedig, hogy tökre hasonlít az ilyen régi filmtekercsekre, és ez egy ilyen, hát én véletlenszerű összeesésnek vettem, hogy most éppen filmre a tekercs, kvázi a tekercsre vesszük fel az anyagot, és itt vagyunk velük, és hogy ez így valahogy így összejött.
Jönnek a toradzsák, a bádzsok és a balinézek, de még egy utolsó mondat erejéig, tehát oké, hogy ő kifaragja a botot, de akkor ez egy annyira éles végű bot, mert hát valahogy azt a fekete anyagot bele kell vinni
volt
a bőr alá.
Volt, kaptak tűt, tehát ezt is a kormánytól kapták, hogy régen egy növénynek a tüskével csinálták, csak az annyira, hát valószínűleg nem volt, tehát egy tű valamennyire higiénikusabb, illetve nagyon sokszor eltörött az a kis tüske, ezért a kormánytól kaptak erre külön tűket.
Ilyen tetováló tű.
Ilyen picit. Hát szerintem, nem tudom, hogy az eredeti funkciója, de ezzel tetoválták, és egy ilyen kis botra van ez így ráerősítve. Tehát ez, ahogy utána tudtunk járni, ez a világ egyik legősibb tetoválási módszere, és ugyanazzal a módszerrel kaparták fel András és Rita is, ahogy 1000x nem tudom mennyi évvel ezelőtt is csinálták.
Nem volt semmi pia sem, ami a csillapította volna a fájdalmat.
De szerencsére gondoltunk necces helyzetekre, és volt egy, hát körülbelül egy ilyen 3 deci pálinkánk az egész útra, és itt bevallom, belekortyoltam előtte. Tehát itt azért kellett egy kis...
Nekik nincsen törzsileg valami fájdalomcsillapítójuk?
Semmi. Hát legalábbis mi nem kaptunk, de nem nagyon. Tehát, hogy ilyen
gondolod,
gyógyszerek...
Gondolod, hogy hát ők is kevernek maguknak valami erős alkoholféleséget, vagy italt, vagy
nem,
ilyesmi.
Náluk semennyire nincs kultusz az alkoholnak.
Na akkor vissza a toradzsákra, hogy ki ne fussunk az időből. Azzal kezdted a beszélgetést, hogy az ő életük legfontosabb eseménye a halál.
Igen.
Ami elég abszurd módon hangzik.
Sőt, mondhatjuk azt, hogy ők egész életükben a temetési ceremóniájukra gyűjtenek. Ez az életükben a legfontosabb dolog. és egy ilyen nagyon nagy temetési ceremóniát kell elképzelni, ahova akár több száz vagy több ezer ember is ellátogat, és ezeken a ceremóniákon hát bivajokat vágnak le, aminek két oka is van. Az egyik a hitviláguk, miszerint ezeknek a levágott bivajoknak az ereje adja az elhunytnak azt az erőt, vagy a lelkének azt az erőt, hogy fel tud menni a mennyországba. A másik ok pedig az, hogy hát ezer embert el kell valahogy látni, tehát hogy élelmet kell nekik adni. Ezért rengeteg több tucat bivajt, malacot, kakast vágnak le, ez körülbelül egy ilyen pár napon keresztül, általában egy ilyen négy napos ceremónia keretében. Hát ez egy elég véres dolog, tehát mi ebbe csöppentünk bele, hogy megérkeztünk, a helyi vezetőnk már várt minket a buszállomáson, lepakoltuk a cuccokat, és már is mentünk forgatni, és hirtelen az abba csöppentünk bele, hogy 10 bivajt egy tér közepén ott vágnak le a sárba. És így ebbe csöppentünk bele.
Az is elsőre, papucsba volt, tegyük hozzá.
Igen, én papucsba. Elsőre ez nagyon sok, tehát hogy tényleg sokkoló volt látni azokat az állatokat ott. Aztán ahogy egyre többet így beszélgettünk erről, és így a helyiekkel, vagy egymás között, kezdtük ezt az egészet így elfogadni, hogy hát végül is nálunk is van vágóhíd, nálunk is van halottitor, az embereknek enni kell, tehát ez nem annyira barbár dolog, mint amennyire mi elsőnek láttuk ezt magát, azt a bivajvágást.
Na most, ha itt ezer ember részvételéről van szó, meg óriási bivajokat vágnak le, akkor én inkább úgy képzelném, hogy a toradzsáknak a halála az inkább örömünnep, mint szomorúság.
Van benne, azt mondják, hogy a toradzsák két ponton nagyon szomorúak. Egyik pontnál, amikor meghal a családtag, akkor szomorúak. A másik az, amikor a ceremóniának az utolsó napján ezt a holttestet a végső nyug helyére, a sírba beteszik. Na most a két dolog között van, hogy hónapok, de akár évek is eltelnek. Megszervezni egy ilyen hatalmas temetési ceremóniát, ez nagyon sok ideig tart, meg kell vásárolni a bivajokat, messziről jönnek a rokonok, és ez idő alatt a holttestet ők nem tekintik halottnak, tehát az elhunytat nem tekintik halottnak, a holttest ott van velük az ő saját lakásukban, formalinna beinjekciózzák, tehát tartósítják, és mondjuk a nappaliban egy koporsóban tartják, amit mi is volt.
Vagy az ágyon.
Mondhatnám azt, hogy volt szerencsénk, vagy hát szerencsénk látni egy ilyen elhunyt asszonyt, aki 11 hónappal azelőtt halt meg, és őt ott tartották egy kis szobában, és úgy beszélgettek, úgy kezelték, mintha ő még mindig élne, mert akkor fog ő tényleg elmenni, úgy akkor tekintik halottnak, amikor tényleg beteszik ebbe a sírba a ceremónia utolsó napján.
És akkor feltételezem azt, hogy hány bivajt sikerül levágni, meg hány embert tudnak meghívni, akkor az attól is függ, hogy milyen gazdag a család, mennyire tehetős, hogy mennyire tudnak pénzt.
Ez egy státuszszimbólum. A cél a 24 bivaj, a minimum 24, amit nyilván csak azért jómódú családok tudnak megengedni maguknak. Például szegényebb családoknál, ha nem jön össze a 24, ha mondjuk 3 van, akkor azt mondják, hogy legyen csak egy bivaj. Tehát a bűvös számok az 1, a 10 és a 24. És igen, ez egy státuszszimbólum, illetve hogy a bivajoknak a minősége, hogy vannak olyan bivajok, például egy fehér albinó bivaj, amiből mondjuk mi is láttunk egy-kettőt, ezeknek a bivajoknak az ára akár nem több millió, hanem akár 10-20 millió forintos lehet egyetlen egy bivaj. Tehát itt egy-egy ilyen temetési ceremónián egy magyarországi családi háznak az árát úgymond feláldoznak.
Na de hát az oké, de hát rengetegen Magyarországon az egész életünk alatt nem tudunk összegyűjteni 15-20-30 millió forintot, tehát miből futja a toradzsáknak arra, hogy összegyűjtsenek ennyi pénzt?
Igen, hát ez egy nagyon érdekes dolog, és igaziban én Indonéziában nagyjából minden fő területre el tudtam jutni, és mindenhol szegénységet tapasztaltam. A toradzsáknál láthatóan valahogy gazdagabbak az emberek. Ennek azt hiszem megvannak ilyen bizonyos gazdasági okai is, hogy nem is tudom pontosan, kávétermesztés és ilyesmiből elég sok pénzük van. De tegyük hozzá, hogy ők is azért eléggé szerényen élnek. Tehát, hogy ők konkrétan egész életükben úgy gyűjtetett, nekik nincs meg az a nagy lakás, mint nekünk, meg a tévé, meg a nem tudom, nagy autó, meg ilyesmi, hanem tényleg félretesznek folyamatosan.
Tehát élnek szegénységben, hogy gazdagon halhassanak meg.
Igen. És azért tegyük hozzá, hogy szerintem tehát nagyon csekély az, hogy megvesznek egy albinó bivajt. Tehát ez tényleg az ilyen királyi család, vagy nem tudom. Tehát, hogy az átlagember szerintem ott is a nagyon átlag ember az mondjuk 1 vagy 10 bivajt tud maximum összehozni. Tehát ezek a nagyon nagy ceremóniák, ezek ezért kivételesek. Tehát nem úgy van, hogy most minden család ezt el tudja érni, vagy ilyesmi.
Jó, de gondolom akkor 10 bivajt megvenni is, mit tudom én,
az
akár 2-3 millió forint.
Hát az, az is 10 millió forint plusz.
A nyugati világon kívül 10 millió forintot, hogy összegyűjtsen egy harmadik világban élő ember, az szinte lehetetlen.
Igen, ezért is, tehát ők iszonyatosan nagy áldozatokat hoznak ezért, hogy a tényleg a haláli, vagy a temetési ceremóniájuk az jól menjen, tehát ez...
Na most, amikor... Illetve,
még az, hogy a fiatalok, ők elmennek dolgozni máshova. Tehát vannak olyan fiatalok, akik mondjuk Jakartában, vagy mondjuk Nyugat-Pápuán dolgoznak, ahol nagyon jó fizetések vannak. Tehát mondhatni, hogy majdnem nyugati mértékű fizetéseket kapnak, és ők a pénzt hazaadják, hogyha mondjuk van a családban egy elhalálozás, akkor ők megvásárolják a bivajokat, és hazaküldik ezekre a ceremóniákra, és ezt már a fiatal generáció megkérdőjelezi, mert furcsa nekik, hogy ők ugye egy nagyvárosban élnek, mondjuk Jakartában, és az egész életükben arra gyűjtenek, hogy mondjuk egy családtagot eltemessenek.
Hát, vagy nyilván bekerül az ember egy nagyvárosba, Jakartába, ahol látja, hogy mennyi élvezet és öröm tud lenni az életben. Igen. Mi mindenre lehet költeni a pénzt, úgyhogy közben jó kedvű vagy is élvezet. Nyilván megkérdőjeleződik, hogy miért éljek akkor egy 10 négyzetméteres apartmanban 6-od magammal, és egyek 80 éven keresztül kenyeret és vizet, amikor azt látom, hogy itt plázák vannak, és vásárolni is lehet.
Persze. Hát ez egy nagy kérdésem, úgyhogy ez el fog-e tűnni, ez a szokásvilág. És ha eltűnik, akkor mikor, meg mennyire alakul át így az idők folyamán. Tehát ez...
De emellett mi láttuk, tehát ezen a Toradzsák vidékén például nagyon sok terepjárót láttunk. Tehát úgy a gazdagság úgy látszott rajtuk, csak például a házuk, azok nagyon egyszerűek. Tehát például a berendezési tárgyak, és nekem nagyon furcsa volt, hogy mondjuk élnek egy olyan kis, nagyon egyszerű kis fa házikóban, mellette meg ott van egy vadiúj terepjáró, és akkor hogy tudja ezt így élni, és miért nem, hogy akkor, ha már van ilyen terepjáró, ami mondjuk tényleg majdnem a legújabb modell, akkor mondjuk egy jobb házban is lakom. És hogy ezt így igazán nem értettük meg.
Csak azért tegyük hozzá, hogy a terepjáró általában a munkájukhoz kell, tehát hogy ez...
De akkor ez azt jelenti, hogy a Toradzsák már nem mérgezett nyíllal járnak vadászni, sem rákokat gyűjtögetnek, mint a mentavályok.
Igen, ezért is szerettük volna tisztázni az elején, hogy ezek teljesen más anyagi és mindenféle kulturális állapotban lévő törzsek és népcsoportok.
Egyébként földrajzilag még nem helyeztük el ezt a 4 törzset. Toradzsák, mentavályok, bahók és balinézek. Nagy Indonéziában, ami 20 Magyarország 250 millió emberrel, mekkora távolságok vannak köztük?
Hát úgy kell elképzelni igaziból. Tehát Indonéziát, hogyha rávetítenénk az európai térképre, akkor kb. Olyan lenne, mint nem tudom, Portugáliától Moszkváig, tehát egy ilyen nagyon hosszú elnyújtott szigetországról beszélünk, és körülbelül a közepén van Bali. Balitól nem messze van Sulawesi szigete, kicsit északkeletre, ahol élnek a toradzsák és a bajók, csak ők különböző pontjain a Sulawesi szigetének, mind a ketten a déli, vagy a középső és a déli csücskében. És a Mentawai törzs, az pedig Balitól elég messze, nyugatra, az egyik legnyugatibb pontján van Indonéziának, Sumatra szigete mellett, még nyugatra egy kis szigeten, Pulau Siberuton.
És akkor Bali nézek meg nyilván Bali.
A Bali nézek meg Bali, igen.
Nekünk ez a 4 hét, ez körülbelül arról szólt, hogy megérkeztünk, ott töltöttünk egy bizonyos helyen 3-4 napot, 4-5 napot, aztán repültünk, volt olyan nap, amikor 3-at repültünk egymás után, mert hogy akkora ugye távolságok vannak, de szerencsénkre Indonéziában nagyon sok olyan ilyen fapados légitárság van, amikkel könnyen lehet repülni, és azért itt el kell mondanunk, hogy ehhez mi szponzori segítséget kaptunk, és például a visszautazási iroda támogatott minket ezekkel a belső repülőjegyekkel, hogy tudjunk ide-oda repülni, és minden népcsoporthoz eljussunk.
Úgy kezdted a beszélgetést, hogy 30 Rita, a sárga ruhás lány, aki ismerős lehet a hallgatóknak, mert itt is már volt legalább 3-szor mesélni az utazásairól. Szóval ő ajánlotta nektek ezt a 4 népcsoportot, mert azt mondta, hogy ebben a 4 népcsoportban talál olyan érdekességeket és különlegességeket, amikről érdemes forgatni. Toradzsákról és mentavályokról beszéltünk. Mi az, amit a Bajó népcsoportban és a balinéz népcsoportban különösen ajánlott nektek, Rita, és amit érdemes is volt megörökíteni?
Ugye a balinéz az Andrásnak is, hiszen ő is ugye Balin élt 1 évet. A Bajó pedig egy olyan nép, akik... sok-sok éven keresztül, generációkon keresztül a tengeren éltek, hajókon, úgyhogy nem volt alattuk szárazföld. Most ez a népcsoport, ők végülis a tengeri cigányok, tehát így nevezik magukat. Ők most már kikötöttek, és cölöpökön élő, cölöpökre épült házakon, házakban élnek most már, Wakatobi cigánycsoport mellett.
De még mindig ezért a vízben álló, cölöpökön álló
házakon. Igen, tehát nagyon közel a vízhez.
Tehát nem merészkednek ki a száraz földre.
Nem. Tehát az ő életükben a víz a minden. Bár a legújabb, a legfiatalabb generáció között egy idősebb férfi mesélte nekünk, hogy azért ő neki vannak így félelmek a jövővel kapcsolatban, mert vannak olyan fiatalok, akik például már nem tudnak úszni. Egy olyan népcsoportban, akinek mindene a víz, és például úgy búvárkodnak, és ilyen fából készült búvárszemüveggel a kis rácok, az ilyen 3-4 éves rácok úgy hozták fel a tengeri sünt szabad kézzel, mint a legtermészetesebb dolog. Tehát nekik láttuk, hogy nekik tényleg az elemük a víz. És mégis ez a népcsoport, ami a legalapvető dolog nekik, az úszás, ez már valakinek például eltűnt az életében, és már nem tud úszni.
De akkor feltételezem, hogy a bádzsok például olyanok lehetnek, akik Indonéziának szinte minden területén megtalálhatók, nem?
Nem, igaziból ők nem is mondhatók indonéznek. Ők, ha jól tudom, akkor főleg a Fülöp-szigetek és Malázia területéről érkeztek, és itt is kikötöttek, ezen kívül amúgy még Madagaszkáron is, Japánban is, és még egy-két helyen a világon. Nagyon érdekes, mert hogy ők bádzsóul beszélnek, tehát megvan a saját nyelvük. Alapvetően ők nem is tudnak indonézül. Most már kezdik megtanulni, miért van egy valamilyen összeköttetése a két népcsoport között. De tehát aki Madagaszkáron él bádzsóként, és Indonéziában élken bádzsóként, azt, ha találkozik, tud beszélgetni. Egy indonéz egy bádzsóval nem biztos. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ők alapvetően nem indonézek, viszont már teljesen belekeverednek az ottani társadalomba is.
De azt mondtad, hogy kvázi ők a tengeri cigányok, vagy Indonézia, vagy az egész térség tengeri cigányai, akiknek mindenben a víz az éltető elemük. Ez kultúrájukban, hitvilágukban, hagyományokban, szokásaikban, öltözködésükben, gasztronómiában, tehát hogyan mutatkozik meg ez, hogy mindenük egész egyszerűen a víz?
Igaziból nagyjából mindenben, amit most felsoroltál, a fő étrend az a hal, meg minden, ami tengeri herkentyű. Most már természetesen azért cserélgetnek a helyiekkel egy-két zöldséget, meg rizst, meg hasonlókat, de azért tegyük hozzá, hogy amikor a tengeren értek több száz éven keresztül, akkor is folyamatosan kikötöttek, és ment a cserebere. Tehát alapvetően édesvizet szerezniük kellett, tehát megvolt nekik az összeköttetés, csak most már ez kezd egy kicsit szilárdabbá válni. Ugyanakkor azt tudni kell Indonéziáról, hogy minden állampolgár köteles valamilyen vallást fölvenni. Viszont olyan szinten szabadság van, hogy bármelyik világvallást választhatja az adott ember. Indonéziának a több mint 80% az muszlim vallású alapvetően, és itt a bádzsók is főleg a muszlim vallást sajátították el, de mi hallottunk elég sok ilyen ősi ceremóniát, mondjuk, hogyha ha valaki eltűnik a vízen, és több napig nem látják, akkor nem tudjuk mi se pontosan, hogy mi történik, mert ezt csak elmesélték, de hogy elvileg egy tükröt tartanak a víz alá, és onnan valamilyen mantrát mondanak a valószínűleg elhunyt ér, hogy ez visszajöjjön. Megvannak a dukunok, ez azt jelenti, hogy a helyi gyógyító. Tehát ez mondjuk probléma is, hogy van egy helyi egészségügyi centrum, központ. Nem mondanám, mert egy kis házikó, ahol volt pár rozsdás szike, ahova el is mentünk, és készítettünk pár riportot a helyi nővérkékkel, és ez probléma is, hogy még nagyon sokan otthon szülnek, nagyon sokan otthon próbálják meggyógyítani magukat, valamilyen szent vizet isznak, és akkor azzal meggyógyulnak, természetesen ez nem mindig sikerül, szóval azért ez most kezd kicsit így felhígulni az ő ősi szokásaik, vagy nem tudom, ahogyan jobban találkoznak, így 40 év alatt már jobban találkoztak a szárazfölddel.
És te ezzel hogy vagy? Ezzel, hogy kezd nyilván Indonéziának is a legtöbb területe urbanizálódni, nagyvárosokba tömörülnek az emberek érthetően a munka miatt, tehát egy csomó hagyomány, szokás dolog kezd elveszni. Mm-hmm. Azért téged kérdezzek, mert hát egy évet éltél Indonéziában, tehát nyilván erős kötődésed van.
Én amúgy azt tapasztalom alapvetően, hogy itt sokkal lassabb mértékben változnak ezek a szokások, és az emberi fejében sokkal lassabban megy végbe egy ilyen felülbírálás, hogy most mi jó szokás, mi nem jó szokás, mit kéne tartani, és mit nem. Tehát én biztos vagyok benne, hogy ha eltűnik bármi, akkor sokkal lassabban tűnik el, mint a világ többi pontján. Illetve ugyanez visszautalva Jimmy Nelsonra, hogy sokkal erősebb kötelék van a családok között. Ha vallást nézzük, tehát azért azt tudni kell, hogy Indonéziának a nagy rész, tehát hogy mindenhol megtalálható valamilyen animista, ősi vallás, amilyen természetközeli vallás. és általában ezek a nagy világvallások, amik így rátelepedtek Indonéziára, először a hinduizmus terjedt el nagy részben, utána pedig a muszlim vallás, rá pedig a 300 éves holland gyarmatosítás után jött bizonyos mértékben a kereszténység, mint a toradzsák amúgy keresztényként élnek a legtöbbjük. Szóval mindenhol én azt fedeztem föl, hogy persze ők mondjuk muszlimok, persze ők keresztények, de azért megvannak azok a szokások, amik itt teljesen nem odavalók. Szóval valahogy mindent így átmentenek, és megmarad az az autentikus indonéz jellem az egészben, tehát hogy nem, semmi nem szürkül el teljesen. Én ez, ahogy említettem, Balin, nekem ez óriási nagy kérdésem volt, mert én amikor először voltam Balin, az 3 éve volt, és akkor tényleg csak egy 4 napot töltöttem el Balin, úgyhogy Jogjakartába jöttem, Jáva szigetén, és akkor nagyon 4 nap alatt nem tudtam eldönteni, hogy ez most valódi, vagy ez a turistáknak van, vagy csak ilyen megszokásból csinálják, vagy hogy van ez. De most, hogy 1 évet éltem ott, sőt, hát én egy egyetemre jártam, az Udayana Egyetemre, és nyelvet és kultúrát tanultam. Tehát minket elvittek olyan helyi ceremóniákra, elvittek olyan falvakba, beszélgettünk nagyon sok helyivel, volt, hogy ott laktunk helyiekkel, meg hát alapvetően én Denpasar közepén éltem, ahol hát nem sok fehér ember élt, tehát hogy én ott nagyon a lokálban éltem, és nem is kellett hozzá 1 év, hogy ez teljesen tiszta legyen számomra, hogy itt teljesen megmaradt az a belső hitvilág és kultúra, és ezt nem tudja kiszakítani az a nyugati világ, ami oda terjeszkedik. Részben láthatóak változások. Természetesen a fiatalok már sokkal nyitottabbak, de ez nem csak annak köszönhető, hogy turizmus van, az internetnek köszönhetően látják a világot, látják, hogy hol mi történik a világban, és ezáltal természetesen változik. Ez szerintem kiküszöbölhetetlen. De az a szent meggyőződés és kulturális eredetiség, az, ami eredeti, az megvan Balin.
Most a csapat 3. tagja, 30 Rita alias a sárga ruhás lány, azért nincs itt a stúdióban, mert hogy nem biztos, hogy végleg, de hogy ő hosszabb távon most ott marad Balin. Igen. Te hogy itthon vagy?
Ennek 2 oka van. Egyrészt az, hogy lejárt, én egy 1 éves szociokulturális vízumot kaptam, tehát lejárt a vízumom, haza kellett jönnöm mindenféleképpen. A másik pedig az, hogy vágni kell a filmet, tehát hogy nincs megállás.
De nem fordult meg a fejed, hogy oké, ott is vághatnátok, tehát bárhol
ott,
lehet, a stúdiót bérelni.
Nem lehetne.
Nem vághatjuk. Egyrészt az internet lefedettség az valami borzalmas, tehát én mondjuk most csak, hogy ilyen viszonyítási alapra, én itt van egy YouTube videót, feltörtök körülbelül 20 perc alatt, ott volt, hogy 2 nap volt, és megszakadt, és nem tehát, hogy ez egy másik része, hogy azért tegyük hozzá, egy Indonézia, és tehát Bali is belefoglalva még nagyon elmaradott nagyon sok dologban. És ez egy év
még
alatt...
akkor is, ha turistaként esetleg csak a Csili-Vili részét látja az ember, és azt gondolná, hogy hoppá, itt már...
Igen, tehát ez elég csalóka tud lenni Bali, mert általában az emberek oda mennek 1 hétre vagy 10 napra, elviszik őket ide-oda-amoda, de hogy úgy nem kóstolnak bele nagyon az igazi életbe, meg a mindennap, tehát egy papírügyintézés, egy vízum, hogy 4 hónap, meg... Tehát én most itt bementem az okmányirodába, és 2 percet elintéztem, és így csodálkoztam, hogy Uramisten, hát nem kell itt hónapokat várnom, meg visszajönnöm, meg nem tudom. Szóval ez egy olyan dolog, ami 1 év alatt fel tud gyűlölni, és most nagyon élvezem azt, hogy Magyarországon minden ilyen nagyon flottul megy, tudom, hogy ez furcsa a hallgatóknak, de higgyük el, hogy
ezért érdemes utazni.
Hogy a világ nagy részét tekintve Magyarország egy brutálisan biztonságos, gazdaságilag stabil, élhető és zseniális hely.
Hát egyébként Andrással, ha jól emlékszem, pont így fejeztük be a legutóbbi beszélgetést Indiával kapcsolatban, hogy aki nagyon panaszkodik a nyugati aluljáró körülmények miatt, az egyszer menjen el egy indiai köztérre, és akkor utána
megcsókolja a 4-es-6-os padlóját.
Igen. Mátai Andrással és Csapó Andrással beszélgettem, mert egy 11:30 van, elszaladt ez az 1 óra, hátizsák 1 órája. Indonéziában jártunk, a toradzsákról, a mentavályokról, a bajókról és a balinézekről tudtunk meg sok részletet. Köszönöm szépen. Gyorsan valami következő terv? Mikor láthatunk?
Vágunk. És hát a cél, hogy ez a dokumentumfilm, ez a 4 részes dokumentumfilm, ez szélesebb körben is eljusson a nézőkhöz. Jelenleg tárgyalások folynak, hogy erről még most nem nyilatkozhatunk, de ha bármelyikünket bárki megtalál az interneten, mind a 3-an fenn vagyunk, akkor ott mi a hallgatóinkat, a nézőinket értesíteni fogjuk, hogy hol lehet ezt a dokumentumfilmet megnézni.
Egy filmet terveztek, vagy egy ilyen 4-5 részes sorozatszerű, tehát
4-50 perces rész, tehát
oké, tehát aki kíváncsi rá, akkor az kövessen benneteket, én meg, ha bármiféle kalandotok van, várlak benneteket sok szeretettel.